Kedves testvérek, ma délelőtt Dániel próféta könyvéből olvasom az igét, a már felolvasott ige szakaszból, Dániel könyvének a 4. fejezetéből, a 14. versnek a 2. felét olvasom el, amit fönnállva hallgassunk meg. Tehát Dániel próféta könyvének a 4. fejezetének a 14. verséből a versnek a 2. része, amely így hangzik, hogy megtudják az élők, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt, és az emberek között az alázatost emeli föl. Arra. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, ma az útmutatóban egy nagyon kedves, bátorító ige volt előttünk a Zsoltárok könyvéből, amikor is azt mondja a Zsoltáríró, hogy boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet önmagának örökségül választott, és azon gondolkodtam el, amikor elolvastam ezt a verset, ami erre a hétre, mondhatjuk azt, hogy egy nagyon szép, bátorító üzenet lehet számunkra, hogy Istennek az a célja, hogy a velünk való közösséget egyre szorosabbra fűzze. És nem azért akarja szorosabbra fűzni ezt a közösséget, hogy bennünket sokkal inkább irányíthasson, vagy azért, mert úgy gondolja, hogy akkor mindig a szeme előtt vagyunk, hanem az ő célja mindig az, hogy a vele való közösségben, a belőle áradó békességből, erőből, hatalomból, szeretetből egyre több jusson nekünk, egyre többet tudjunk magunknak venni, és ezért mondja a Zsoltáríró, hogy boldog az a nemzet, akinek az Istene az Úr, akit önmagának választott. Milyen boldog az az ember, aki Istennel ilyen közösségbe jutott, és ilyen közösségben élt. És amikor Dániel könyvéből felolvastam ezt az előbb felolvasott részt, akkor egy nagyon fontos dologra akar bennünket Isten igéje ezen az igén keresztül figyelmeztetni. Azt olvassuk, hogy megtudják az élők, hogy felséges Isten uralkodik, és ő az, aki az emberek birodalmán felülkerekedik. Nagyon fontos ez a rövid kis gondolat itt a Dániel könyvében, mert a fejezetben 3-szor tér vissza ez a gondolat, amiben ugye a Szentíró elénk állítja azt, hogy milyen fontos üzenet ez. Na de mit is jelent ez? Miért is fontos ez számunkra? Mert Isten mindenkit szeretne eljutni erre a felismerésre, hogy megtudja minden ember, hogy a felséges Isten uralkodik. Hogy ő az, aki a kezében tartja az életünket, ő az, aki a mi életünket a legjobb irányba tudja vezetni, mert boldog az a nemzet, akinek az Istene az Úr. És amikor Nabukodonozor királynak a történetét magunk elé vesszük, és keressük ez alapján az Istennek a üzenetét magunk számára, akkor mindenképpen példa lehet előttünk ennek a királynak az élete. Példa lehet sok minden tekintetben. Ez a történet megmutatja azt, hogy Isten hogyan szeretné az ember életét önmagához egyre közelebb vonni. Mert boldog az az ember, aki, vagy az a nép, és boldog az az ember, akinek az Istene az Úr, és nekünk, és velünk pedig az a célja, hogy megtudjuk, hogy ő az, aki uralkodik felettünk. Valami ennek a királynak az életében elkezdődött. Jól ismerjük Dániel történetét, vagy Dániel könyvének az elejének a történéseit. Nabukodonozor király egy különös isteni jelben részesült. Emlékezzünk csak a három ifjúra, ott a kemencénél, ez a király, aki úgy döntött, hogy emeltetett egy hatalmas állóképet, amely őt ábrázolta, és azt mondta, hogy ezelőtt mindenkinek meg kell hajolnia. És a történetet ismerjük, jött a három ifjú, aki nem akart meghajolni a nagy állókép előtt, és az ige arról számol be, hogy a királynak az volt a utasítása, hogy aki nem hajol meg, azt be kell vetni a tüzes kemencébe. És ez a három ifjú, Sidrák, Isák és Abednégó nem hajolt meg a nagy állókép előtt, ezért egy olyan helyzetbe került, hogy ők bekerültek ebbe a túlfűtött égő kemencébe, és valami csodálatos megtapasztalásban volt részük. De nem csak ennek a három ifjúnak. Nem csak ez a három ifjú tapasztalta meg az Isten hatalmát, erejét, hanem mindazok az emberek, akik ott voltak. Isten újra bizonyította, hogy ő az, aki a kezébe tartja ezt a világot. És boldog az az ember, akinek az Istene ilyen hatalmas Isten. És amikor Nabukodonozor látta ezt az eseményt, amikor látta ezt a, mondhatjuk, csodát, amit Isten megmutatott, megmutatta ezt a három ifjúnak, nagy bizonyság volt számukra az, hogy érdemes kitartani az Úr mellett, de ugyanakkor pedig valami nagy csodát mutatott meg Nabukodonozornak és az ő népének. És amikor mindezt látta a király, és amikor kijöttek úgy ezek az ifjak ebből az égő kemencéből, hogy még a füst szaga sem járta át a ruhájukat, akkor ennek a Nabukodonozor királynak volt egy nagy felismerése. És amit ki is mondott, azt mondta, nincs más Isten, aki így megszabadíthasson, csak Sidrák, Misák és Abednégó Istene. Egy nagy bizonyságtételt mondott ez az ember, mert nagy csodát látott. És Isten mindig szeretné az embert önmagához közel hozni, mert tudja azt, hogy az a boldog ember, az a boldog nemzet, akinek Istene az Úr, és neki mindig az volt a célja, és ma is az a célja, hogy erre rájöjjünk, ezt felismerjük, és elinduljunk az ő útján, vagy járjunk vele közösen azon az úton, amely valóban ezt a boldogságot adja. Milyen nagy dolog, ha valaki felismeri ezt. Nincs más Isten, aki így megszabadíthat. Milyen nagy dolog ez. Talán az ember úgy gondolná, hogy ez már az a pillanat, amikor egy ember életében eljön egy fordulat. És valóban eljöhet, de Isten ettől többet akar. Isten egészen más módon szeretné az embert önmagához vonni. Mert csodákat átélhetünk. Én azt gondolom, hogy ha keresgetjük az életünkben a csodákat, vagy keressük azokat az alkalmakat, amikor Isten megszólított bennünket, akkor mindannyian elmondhatunk legalább egy olyan történetet, amikor Isten hatalma őrzött meg bennünket. Vagy adott nekünk gyógyulást, vagy változtatta meg egyetlen egy dolgon keresztül az életünket, elmondhatjuk, hogy mindannyian éltünk át csodát életünkben. És amiben talán az emberben fölmerült az a kérdés, vagy talán feljött az, hogy hát Isten mégiscsak gondoskodik rólunk. Így volt ez Nabukodonozor királynál is. Vagy ugyanez volt, emlékezzünk csak az új szövetség történésére, vagy történetére, amikor az Úr Jézus 10 bélpoklost gyógyított meg. És amikor ezek meggyógyultak, és elmentek haza, az ige arról számol be, hogy csak egyetlen egy ember jött vissza hálát adni. A többiek elfeledkeztek erről az eseményről, pedig Istennek ezeken az eseményeken, ezeken a csodákon keresztül egészen más terve van. Neki az a terve, hogy teljes szívünkkel, lelkünkkel induljunk el az ő követésére, vagy adjuk át a mi életünket az Úrnak, hogy eljussunk arra a felismerésre, amit itt ebben az ige szakaszban olvasunk, hogy felismerjük azt, hogy Isten uralkodik az emberek birodalmán. De mit is jelent ez? Persze, hát Isten uralkodik ezen a földön. Vannak dolgok, amiket nem tudunk befolyásolni. Nem tudjuk befolyásolni a teremtésnek a következményeit, azt a körforgást, amit Isten elkészített, bár sajnos befolyásolni tudjuk, de leginkább csak rossz irányba. Ugye látjuk ma a földünknek az állapotát, a bolygónknak az állapotát, de Isten uralkodik. Az ő kezében vannak ezek a dolgok, de nem csak erről beszél az ige. Nem csak arról, hogy Isten uralkodik ebben a világban, aki felhozza a napot, aki kenyeret ad az embernek, ugye magot a magvetőnek, ahogy az ige mondja, hanem sokkal személyesebb az Istennek a velünk való kapcsolata, vagyis legalábbis szeretné, hogy személyesebb legyen, hogy egyedül Isten uralkodik az embernek a testén is, a lelkén is. Vagyis, hogy a mi életünket akarja Isten, hogy közelebb kerüljünk ő hozzá. Tudjuk mi ezt. Tudjuk, hogy Isten uralkodik a földön. De vajon uralkodik a mi életünkben is? Vajon engedjük, hogy uralkodjon a hétköznapjainkban? Mert valljuk őszintén, hogy ezt már nem biztos, hogy mindig akarjuk. Mert úgy gondoljuk, hogy mi fogjuk majd eldönteni, hogy hogyan élünk, miképpen élünk ebben a világban. Nekünk vannak terveink, vannak olyan elképzeléseink, amit szeretnénk megvalósítani. Igen, mi vagyunk azok, akik örülünk a sikereinknek, de vajon nem kellene Istent jobban beleengedni, vagy beengedni az életünkben, hogy megvalósuljon az, amit ott az ige mond, hogy Isten az, aki uralkodik az embernek a birodalmán, a kis életünkön. Uralkodik a testünkön, lelkünkön, indulatainkon, uralkodik a vágyainkon, és segít nekünk abban, hogy a legjobbat hozzuk ki ebben az életben, abból, amit Isten nekünk lehetőségként ad. De mi a saját utunkat járjuk. Van egy történet, vagy egy példázat az Új Szövetségben, a Lukács evangélium a 20. fejezetében, amikor egy embernek, egy gazdag embernek a történetét mondja el az Úr Jézus, akinek egyre több termet. És nem mondhatjuk erről az emberről, hogy ez egy istentelen ember lett volna, erről az Úr Jézus maga sem beszél, csak van egy gazdag ember, akinek sok termet. És úgy gondolta, hogy egészen jó irányba megy az élete. Egészen megelégedett lehet azzal, amilyen van. Még hálás is lehetett Istennek azért, amit adott neki. És azt mondja, hogy most már lelken megnyugodhatsz, kényelembe helyezheted magad, sok időre, sok vagyonod van eltéve. És egy este Isten megszólította, és azt mondta, hogy bolond, ma éjjel elkérik a te lelkedet. És mire mész azzal, amiért annyi mindent megtettél? Mondhatjuk azt, hogy az Úr fel akarta rázni ezt az embert. Felrázni, hogy barátom, milyen úton jársz te? Ki is a te Istened? Vajon mennyire engedted, hogy Isten uralkodjon a te életedben, a te birodalmadban, a testedben és a te lelkedben? És megszólította és fölrázta, hogy várjál, vajon komolyan vetted az Isten hívását? Úgy, ahogy Nabukodonozor királynál is láthatjuk. Azt olvassuk itt az igében, hogy valami vagy valahova az Isten hitében eljutott ez a király. Azt mondja az ige, hogy nyugodtan, békességben élt, tulajdonképpen találkozott Istennel, volt valami Isten hite, és lehet, hogy valamilyen módon ki is fejezte ezt, és megnyugodott a lelkében. Volt Istennel találkozása, Isten valamikor megszólította, még azt is kimondta, hogy nincsen más Isten, aki ilyen csodát tudna tenni, csak Sidrák, Misák és Abednégó Istene. És mi az, ami még olyan megnyugtató lehetett az ő számára? Dániel könyvének az elején, ott az első versben azt mondja itt az ige, itt a fel, hogy Nabukodonozor, én Nabukodonozor, békében voltam az én házamban, és virágzó az én palotámban. Nem kell attól nagyobb bizonyíték, hogy Isten velem van, hogy megáldja az életemet. Volt egy Isten élményem, valamilyen szinten elindultam az Isten útján, most azt látom, hogy Isten megáldotta az életemet, Istentől megáldott emberek vesznek engem körül, akik hűségesen. Azt látom, hogy az én kis birodalmam virágzik, sok időre, sok vagyonom van eltéve, és egyre jobban erősödik bennem az a tudat, hogy mindaz a jó, amit Istentől kaphatom, vagy kaptam, az Istenben való hitemnek a jutalma. Milyen jó, Isten megáldja az életemet. És Nabukodonozor király is ezt érezte. Volt megtapasztalása, és azt látja, hogy Isten megáldja az életét. És megelégedetté válik. Testvérek, olyan nagy kísértése ez az embernek. Nem csak Nabukodonozor királynak, hanem nekünk is, hogy megnyugszunk abban, amit Istentől kaptunk. Bizonyos tekintetben vannak Isten élményeim. Isten úgy elrendezi az életemet. Megnyugodhatunk, rendben vannak a dolgok, gyerekeink, család. Úgy azért épülget a kis saját életünk, és azt gondoljuk, hogy minden rendben van az életemben. De biztos, hogy rendben van? Biztos, hogy minden tökéletes? Mert azt gondoljuk, hogy ezek a dolgok erre engednek következtetni. Emlékezünk csak Salamon királyra, aki valamit nagyon megtanult az édesapjától, Dávidtól. És amikor átveszi az ő trónját, amikor királlyá teszik őt, vagy kenik fel őt, akkor azt olvassuk, hogy azt kéri Istentől, hogy Uram, ne adj nekem gazdagságot, hanem adj nekem bölcsességet, hogy a te népedet tudjam vezetni. Valamit ez a Salamon megértett. Valamit tudott, ahogy szokták mondani. Tudta azt, hogy olyan könnyen becsap bennünket a körülöttünk lévő világnak a nyugalma. Olyan könnyedén becsapnak bennünket azok a dolgok, amire azt gondoljuk, hogy az Isten áldása a mi életünkön. A jólét, a békesség, a nyugalom, amit mi tulajdonképpen a nagy életnek nevezünk, mert ezt várjuk az élettől. És nézzük csak, hogy nagyon beigazolódott ott annak idején Salamon királynál, hogy ő nagyon jól gondolkodott. Ő nagyon jól tudta azt, hogy nem csak neki, hanem minden embernek nagy kísértés az anyagi jólét, mert aztán Istentől ezt is megkapta, de tudjuk, hogy ez lett a vége. Ugye hátradőlünk, köszönöm Uram, hogy sok időre, sok vagyont tudtunk eltenni. Köszönöm Uram, hogy rendben vannak a dolgaim, és az Úr megszólította, hogy na de mire mész mindezzel? Hát ugyanez volt Nabukodonozor királlyal is. Az ő lelkét is áthatotta a becsvágy, az érdek, a felfuvalkodottság. Betöltötte mindaz a vágy és mindaz a elképzelés, amit a jövőre nézve magának elképzelt. És aztán nem vette észre, hogy az Istennel való találkozásnak minden öröme, az Istennel való találkozásnak minden olyan dolga, amelyet őt még közelebb vitte volna Istenhez, egyszer csak az életéből eltűnt. És semmi más nem töltötte be, csak a pályafutása, a sikerei, az, amit ő az ő életében elért. De nem csak az ők nagy kísértése ez, hanem mindannyiunké. Hisz terveink, sikereink, teljesítményünk, legyenek ezek a teljesítmények testiek vagy lelkiek, ezek mind képesek bennünket Istentől távol tartani, vagy tőle elsodorni, vagy a vele való közösségben megtorpanni. Testvérek, Isten igéje azt mondja, hogy ne engedjük, hogy a hamis elégedettség az Úrrá legyen rajtunk. És Isten ezen az úton szeretne bennünket vezérelni. Nem akarja, hogy megnyugodjunk abban, amit talán hamisan úgy gondoljunk, hogy megérkeztünk, hogy révbe értünk. És hogyan akarja ezt Isten elérni az életünkben? Nabukodonozor király történetéből nagyon szépen kiderül. Az első dolog, amit Isten, vagy amin keresztül Isten bennünket meg akar tartani a keskeny úton, sőt, azt akarja, hogy egyre közelebb kerüljünk ő hozzá, az, hogy szeretne velünk beszélni. Szeretne bennünket vezérelni egy úton. Istennek ez az első próbálkozása. Szeretne velünk kapcsolatba lenni és közösségben. És hogyan akarja ezt tenni? Hát úgy, hogy szól hozzánk. Az Isten igényén keresztül. Azt szeretné, hogyha figyelnünk az ő szavára, akkor a Isten egyetlen egy módon szeretne bennünk első körben meggyőzni, hogy figyeljünk az ő szavára, és hogy együtt működjünk vele. Az ige azt mondja, hogy a magvető példázatában, hogy az Úr veti az ő igényét. A példázatban nagyon szépen elmondja, hogy Isten igéje az a mag, amiről beszél az Úr Jézus, és azt akarja a szívünkbe elvetni. És ezt teszi Nabukodonozor királlyal is. Azt akarja megláttatni vele, hogy lássa meg, hogy milyen kapcsolatban van ő Istennel. el. És ezt akarja velünk is megláttatni, hogy milyen a mi kapcsolatunk Istennel. Reggel az imaórán azt a történetet vettük elő, amikor Jézus háromszor kérdezi meg Pétertől, hogy Péter, szeretsz-e engem? És ugye arról beszéltem, hogy két oka is van annak, vagy oka lehet annak, hogy háromszor kérdezte meg az Úr Pétertől. Az egyik az, hogy háromszor tagadta meg. És úgy gondolhatjuk, ha háromszor tagadta meg, akkor ez azt jelenti, hogy ha háromszor tagadtuk meg, akkor háromszor mondjuk ki azt, hogy szeretlek. De ez túl egyszerű lenne, és azt gondolom, hogy Istennek ettől sokkal mélyebb terve van az ő szavával, mert arról beszéltem, hogy először, amikor megkérdezte az Úr, hogy szeretsz-e engem, akkor Péter rögtön örömmel mondta azt, hogy igen, szeretlek. Mert ez az első, nagy öröm volt benne, hogy egyáltalán Jézus megkérdezi tőle. De amikor másodszor megkérdezi, nem azért, mert nem hallotta, vagy nem azért, mert nem hitte el neki, hanem azért, mert tudta azt, hogy az első kijelentése, bizonyságtétele tulajdonképpen azért volt, mert azzal az élménnyel, azzal az érzéssel rögtön kimondtuk azt, hogy szeretjük, de annyi minden dolog elszakíthat bennünket Istennel, Istentől. És Péternek szeretett volna rávilágítani az ő lelkében arra, hogy állj meg Péter, mert annyi dolog van közötted és én közöttem. Csalódottság, nem csak bennem, önmagadban is. Ott vannak azok az élmények, amelyek lerakódtak a lelkedre. Ezek mind lehet, hogy kimondom, hogy szeretlek, de ezek mindig ott maradnak benned. Ezeket le kell tenni. Le kell tenni dolgokat. Ugyanolyan, mint hogyha valaki megbánt engem, és jó, én megbocsátok neki, de hogyha találkozunk, mindig az jut eszembe, hogy de tegnap elvetted tőlem ezt. És már nem tudok olyan módon gondolni rád, mert rögtön ez jön elő. Az Úr pedig azt mondja, hogy vessük a háta mögé. Van valami vitás kérdésünk, és nem tudtunk megegyezni. Nem haragszom rád, de hát ne haragudj, bármikor találkozok vele, ez ugrik be, hogy te megbántottál, te csináltad velem, de ezt le kell tenni. Hát Péternél is ugyanez volt. Az Úr azt mondja, hogy tegyük le, engedd el ezeket a dolgokat, mert addig, amíg ezek ott maradnak a lelkedben, addig nem tudod teljes szívvel kimondani, szeretsz engem. És Péternek ezeket félre kellett tenni önmagában, és kimondani, hogy szeretlek, és a harmadik, amikor már Péter eljut odáig, hogy Uram, te mindent tudsz. Vagyis a bizalom helyre áll Péter és az Úr között. Szeretsz engem? Megbízol bennem? Minden tekintetben eljutni idáig. És az Úr ezt szeretné a velünk való közösségben. Ennek a bizalom közösségnek a helyreállítását. És ezért szól hozzánk mindig. Ezért adja az ő igéjét, ezért bátorít azon keresztül. De ha ezt nem vesszük komolyan, ez a bizalom kapcsolat megsérül. Ha ez a bizalom nincsen ott Isten felé, akkor mindig a saját útunkon fogunk járni. Igen, valamikor ez a király elindult ezen az úton. Milyen szép időszak volt az, amikor magához hívhatta Sidrákot, Misákot, Abednégót és Dánielt, és kérdezősködött, hogy beszéljetek arról az Istenről, aki ilyen csodát tudott tenni. Mondjátok el nekem, hogy mi az, amit ő cselekedett, és tele volt a szíve vágyal az Isten felé, mert akkor még betöltötte a szívét. És egyszer csak ez kezdett megváltozni. És nagyon érdekes látni azt, ahogy miután történt ez az éjszakai álomlátás, az igéről azt olvassuk, hogy a király összehívja minden tudósát, álomfejtőjét, és mindenféle olyan embert, aki valamilyen formában vagy szinten ért ezekhez az álmokhoz, és senki nem tudott választ adni. És mit mond az ige? Legutoljára kit hívott? Dánielt. Milyen jó lett volna, ha rögtön először Dánielhez megy. De minthogyha azt látnánk, hogy ahogy egyre jobban emelkedett föl az ő birodalma, egyre nagyobb lett az ő hatalma, ugye a maga a látás is, vagy az álom is erről szólt, hogy egy hatalmas faként volt jelen Nabukodonozor király. Mindenki látta, mindenki csodálta. A hatalma, az ereje, a gazdagsága annyi embernek jelentett jót, és ahogy emelkedett Nabukodonozor király, egyre távolabb került Istentől. Nem véletlenül mondta annak idén Salamon király, hogy Uram, adjál nekem bölcsességed, én nem kérek tőled gazdagságot, mert az mindig távol viszi az embert Istentől. És azt olvassuk, hogy Nabukodonozor király már nem hívta Dánielt, csak a végső megoldásra, amikor már senki nem tudott rajta segíteni. Akkor eszébe jutott, hogy itt van Dániel is, akiben az Isten lelke van jelen. És itt egy kicsit szeretnék megállni, és tovább menni a történetben. Isten szólni akart Nabukodonozor királynak, de ő nem volt hajlandó rá. De Istennek az a célja, hogy ezt az embert megragadja. Mert az a boldog ember, akinek az Istene az Úr, és Isten megragadta, valamikor megszólította ezt a királyt, és szerette volna őt még maga közelebb vonni magához, és ezért jelent meg neki éjszaka álomban. Én nem tudom, hogy milyen lehetett ez az álomlátás, nem tudom, hogy hogyan történt ez. Igen, ma nem így szól hozzánk Isten álomban, bár ezt is lehetséges. De azt látjuk, hogy Isten ezen keresztül szólította meg ezt az embert. Egy újra és újra előjövő álom, ami nem tudta őt nyugton hagyni. Állandóan jöttek ezek a gondolatok, újra és újra Isten megszólította őt, és egyszerűen ennek a hatása alatt volt, és szeretné megérteni az üzenetet. Mondom, Isten nem így szokott mostanában szólni, sőt, Isten úgy szeretne, hogy az ő igényén keresztül szóljon, de vannak alkalmak, amikor már nem halljuk meg a szavát, és Isten valami másképpen akar bennünket megszólítani. Mert mi a célja? Hogy emlékezzünk arra, hogy Isten milyen módon szólított meg egykor bennünket. És ez volt a célja Nabukodonozor királlyal is. Bár látszólag jól mentek a dolgok, de azt látjuk, hogy valami mégsem volt rendben az életedben is. Isten elküldte Dánielt, aki emlékeztette Nabukodonozort arra, hogy ki is az az Isten, aki őt egyszer megragadta. Hogy megtudják az élők, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán. Ez a célja Istennek. És akkor Isten megszólította Dánielen keresztül, elmondta neki ennek az álomnak az értelmét, és emlékeztette őt arra, hogy ki is az, aki a kezébe tart mindent, és minden embert, és minden lelket. Igen, most még gyengéden szól Isten. Most még valamit szeretne a szívére helyezni, és kap egy teljes évet. És nagyon megdöbbentő dolog az, amikor azt látjuk, hogy Isten egyszer szól. Szól az ő igényén keresztül, de az ember nem foglalkozik vele. Aztán szól egy kicsit keményebben, mert azt olvassuk az igében, hogy állandóan gyötörte egy álom ezt az embert. Én nem tudom, hogy milyen az, amikor valaki álmot lát, és ez gyötri, de azt mindannyian tudjuk, hogyha valami nagyon bánt bennünket, vagy valami nagyon ott van a lelkünkön, az hogyan tudja az embert, az embernek a mindennapjait tönkretenni. Valami bánt, valami nem tudunk túljutni, valami zavarja az embert, és nem tud túlni, és az ember napokig csak kínlódik, járkál, nem lehet vele normálisan beszélni sem, mert valami zavarja. Nem jó ez. De Isten sokszor így akar hozzánk szólni. Valamit a lelkünkre helyez, és nem engedi, hogy ezt a dolgot tudjuk félretenni. Mert valamit meg akar nekünk mutatni. És Nabukodonozor király életében is így volt. És Isten elmondta neki, hogy mi fog történni az életében. De Nabukodonozor király nem figyelt rá. Isten szólt hozzá, lehetőséget adott neki, és aztán miután erre sem figyelt, jött Isten kemény üzenete. Tudjuk a történetből, egy év után mi történt. Valóban beteljesedett az a profécia, amit Isten neki megmutatott ott az álmában is, valóban baromként kellett élnie az életét, valami meghasadt az ő elméjében, a lelkében, egy nagyon nehéz időszak volt. Igen, mert Isten szerette volna őt figyelmeztetni arra, hogy megtudja, hogy az fenséges Isten uralkodik az emberek birodalmán. És az az én kérdésem ma, hogy vajon mi hallgatunk-e az Isten szavára. És olyan elkeserítő az a gondolat, hogy az ember elmegy az Isten szava mellett. Pedig ott van a prófétai szó, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Igen, Isten szól az igényén keresztül. Olyan jó lenne, hogyha ezt megértenénk. És ha nem hallgatunk az ő szavára, akkor lehet, hogy valami más módon akar megállítani, vagy szeretné érzékeltetni velünk, hogy neki célja van az életünkkel. De ne várjuk meg azt, amíg Isten keményen szól. Keményen lép oda az életünkbe, és valami nagy keserűség és nyomorúság által tapasztaljuk meg az Istenhez való közeledésnek az örömét, hanem hallgassunk az ő szavára. Nabukodonozor királynak Isten adott lehetőséget. Valamivel élt, valamivel nem. De azt tudjuk, hogy az ő életében nagy nyomorúság következett be. De Isten szeretné a mi életünket magához ölelni. Azt akarja, hogy boldog emberekként éljünk az ő jelenlétében, mert boldog az az ember, boldog az a nép, akinek Isten az Úr, akit önmagának kiválasztott. És mi ennek a népnek lehetünk a tagjai. Ha figyelünk rá, ha hallgatunk az ő szavára. Nabukodonozor király története legyen előttünk példa. Egy olyan példa, egy olyan felkiáltó jel, ami arra ösztönöz bennünket, hogy értsük meg, vegyük komolyan hogy megtudjuk azt, hogy a fenséges Isten uralkodik. Ő akarja betölteni a mi szívünket, a mi lelkünket. Ő akar úr lenni a mi birodalmunk, a mi életünk felett. Mert ha ő az úr, akkor abból áldás származik, ha pedig őt kizárjuk, akkor annak minden nyomorúságát, következményét nekünk kell megtapasztalni. Adja az Úr, hogy jól döntsünk. Isten szól hozzánk, és ma, ha az ő szavát halljuk, akkor ne keményítsük meg a szívünket, hogy legyünk boldog embereknek a közössége. Amen.